Halleluja! Jó vagytok, úgy látom. Jól néztek ki teljesen. Jót tesz nektek ez a tábor. Jó, ilyenkor beszélni az áldott életről. Úgy érzem, hogy áldott életben vagyunk. Medencénk van, labdánk, kedvünk játszani. Fantasztikus beugrónk van. Elképesztő dicsdarálunk, és mindenféle dolog, tehát ez egy áldás időszak mindenképpen, azt gondolom, hogy ilyen tábor. Van néhány gondolat, amit szeretnék veletek megosztani ezen a mai napon, és szeretnék továbbadni nektek ebben a témakörben, áldott élet egy áldatlan világban. Az a világ, amiben élünk, tele van gonoszsággal, igazságtalanságokkal, átkokkal, és majd a bevezetésben szeretnék egy pár gondolatot megosztani azzal kapcsolatban, hogy ez miért van így. Már azt látom, hogy bár egyszerű és hétköznapi igazságok ezek, mégis sokan vannak, akik nincsenek egészen tisztában ezzel. Úgyhogy egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban el szeretnék majd mondani. De az biztos, hogy bármennyire is áldatlan ez a világ, és bármennyire is boldogtalan és reménytelen ez a Föld nevű bolygó és a rajta lakó emberek, Isten királysága reménységet és áldást hozott el nekünk. És arra hívott el bennünket az Úr, hogy áldott életünk legyen, hogy egy boldog életünk legyen Isten jelenlétében, és ennek van egy feszültsége is, hogy az ember tudja, hogy ez van megírva a Bibliában, és majd meg is erősítjük ezt, hogy ez meg van írva a Bibliában. Na jó, de az a Föld, amin élünk, az nem erre van kitalálva, úgy tűnik, hogy ez nem így működik. És ennek a feszültségét ma két barátunkon keresztül, egy édesapán és a fián keresztül meg fogjuk nézni külön-külön történeteikben, hogy hogyan működik ez, hogyan válik valóságá, és hogyan lehet megélni azt, hogy áldottak vagyunk egy olyan világban, ami nem erre van teljesen kitalálva. Hogy hogyan működik ez? Szóval, hogyan lett átkozottá a Föld, amiben élünk? Azért tartom ezt fontosnak, mert azt hiszem, hogy amikor evangéliumot hirdetünk személyes beszélgetéseinkben, ez az egyik legfontosabb kérdés, amit föltesznek az emberek. Miért van annyi nyomorúság? Ha Isten van, akkor miért engedte meg ezt és ezt? Ha Isten létezik, akkor miért történnek ezek a dolgok így és így? És hogy lehet, hogy létezik Isten, miközben azt látjuk a világban, hogy nem létezik? A Biblia első lapjain a teremtés történetében olvashatunk nagyon fontos igazságokat erről. Azt mondta Isten Ádámnak, és rajta keresztül Évának, hogy a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának a fájáról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizonnyal meg fogsz halni. Isten belehelyezte az embert egy kertbe, és látjuk, hogy a Biblia mindig is így képzeli el az Isten és az ember között lévő kapcsolatot, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel. És ennek a szövetségnek mindig is voltak feltételei, voltak olyan területek, amiket Isten maga vállalt, hogy azt ő teljesíti, és vannak olyan területek, amit az ember maga vállal. Itt a szövetségnek a fő pontja itt szerepel, hogy van egy fa, amiről nem szabad enni. Hát nekem nagyon sokféle elképzelésem volt erről a később almafává változott fáról, ugye mindenféle karikatúrákon, meg mindenféle egyéb helyeken almafaként van ez ábrázolva, de fogalmunk sincs, hogy ha olvasod a Bibliát, nincs ideírva, hogy ez milyen fa volt. De sokféle elképzelésünk van, hogy ez milyen, és az emberek úgy gondolkodnak Istenről, hogy Isten egy olyan Isten, és lehet, hogy hívőket is megkísért ez a gondolat, hogy egy olyan Isten, aki eléggé le akar minket korlátozni. Meg akarja mondani Isten nekünk, hogy mit csináljunk, meg akarja mondani, hogy kit vegyünk el feleségül, kihez menjünk hozzá férjül, nem? Meg akarja mondani nekünk Isten, hogy mit csináljunk, hol dolgozzunk, és vannak emberek, akik azt gondolják, hogy hát ez nagyon gáz ez a keresztény élet, mert ha megtérünk, akkor Isten mindent meg fog mondani nekünk. De ha ő nem, a pásztor biztosan. És akkor gondoljatok bele, hogy hogy működött a teremtésben, ez az egyik kedvenc történetem. Ma kihagyom az összes science fiction oldalhajtását ennek a dolognak. röviden említem csak az aggó dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy Isten megteremt egy kertet, amely akkora, mint a Föld nevű bolygó. És csinál benne egy kerítést. A kert közepén van a kerítés. A kert közepén van a kerítés, egy darab fát vesz körbe, és azt mondja az Úr, ide ne menj át. Az egész kert a tiéd. Minden a tiéd. Ez az egy dolgot, azt kérem, hogy tarts tiszteletben. Hogyha úgy éled meg a keresztény életedet, hogy amióta bekerültél a gyülekezetbe, vagy megtértél, azóta le vagy korlátozva, szeretném elmondani, hogy valószínűleg rosszul ismerted meg Istent. Mert a Biblia azt mondja, minden a tiéd. Új szövetség. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ez a Föld nevű bolygó azért van, hogy Isten népe élvezze ennek az áldásait, addig, amíg Isten, mint egy felfújható labdát leereszti, félreteszi, és majd csinál egy másikat. Isten hatalmas szabadságot adott az ő népének, és egy óriási tágteret. Szerintem nincs szabadabb élet annál, mint ha valaki Istennel él. Nincs szabadabb élet annál. Áldottak vagytok, hogyha az Úrral értek. Amen. A másik gond ezzel a fával, ami az emberek gondolkodásmódjában ott van, és lehet, hogy ez téged is megkísért, én mindenképpen így gondolkoztam megtérésem előtt, hogy ez tök gáz, hogy Isten nem adja oda nekünk a tudásfáját. Tök gáz, hogy Isten nem akarja engedni, hogy tudjunk, már pedig mennyi mindent tudunk már. És milyen sokat tanultunk, és az embernél, meg is mondja a Biblia, még nagyobbá lesz a tudás majd, és fog ez növekedni, és Isten miért gondolta, hogy ilyen kis bugyuta teremtmények legyenek az emberek, akik hát úgy szépen engedelmeskednek, az se zavarja őket, hogy nincs rajtuk ruha, mert annyira szellemileg, értelmileg fogyatékoskák Ádám és Éva ott bent. Na most az én megértésem szerint, és ezt most lerövidítem, Ádám és Éva szellemi és értelmi képességei sokszorosak voltak a mieinknek. Többek között azért is, mert Isten rájuk bízta a föld kormányzását. És képesek voltak rá. Képesek voltak az állat és a növényvilágot fenntartani. Ma nem bírunk ezzel a Winchester kapacitással. Úgy gondolom, hogy a bűneset óta. De amikor Isten azt mondta, hogy mégis, bár lényegesen több a képessége az embernek, mint ami ma van, Isten mégis azt mondta, ne tudja egyszerre a jót és a rosszat. Ez a kulcs. Ne tudja egyszerre a jót és a rosszat. Ugye a jót nem kellett elzárni Istennek az embertől, mert az ember tudta a jót. Tehát az Éden kertjében nem az volt, hogy az ember nem tudta se a jót, se a rosszat, és akkor az Úr azt mondta, a fán, ott van mind a kettő. Nem. Az ember tudta a jót, az Isten akaratát, de a rosszat nem párosította melléje. És ez azért volt, mert Isten nem erre találta ki, és ezt ma is láthatod, hogyha megismersz egy embert, aki tisztában van a jóval és a rosszal, és mind a kettőt beengedi az életébe, akkor melyiket fogja választani, a jót vagy a rosszat szerinted? A rosszat fogja választani. Így van? Hallottál-e már olyan édesapátról, aki egy totális alkoholista, mégis rendes, kedves apuka? Hallottál már ilyenről? Létezhet ilyen? Ha egy totális alkoholista, akkor képtelen a jót választani, a gyerekeivel, a családjával törődni. Így van? Lehet-e mélyen drogozva kitüntetéssel végezni egy egyetemet? Hát azt az egyetemet, ami a drogfogyasztásról szól, azt mindenképpen. De gyakorlatilag, hogyha valaki tudja a rosszat, és beengedi az életébe, képtelen a jót megcsinálni. Így van ez? Valami kedves hozzászólás? Csak azért. Örülünk, hogy velünk vagy Atosz, de nem figyeltél, azt mondtam, hogy kitüntetéssel. Nem hiszem el. Mutass be neked, majd beszél. Azt az egyetemet is szeretném látni, amit elvégzett. Jó. Oké, szóval visszakanyarodva Mert most ez nem egy ilyen kis csoportos beszélgetés, hogy... Nem tud működni egyszer a jó és a rossz az életünkben, ezért tértünk meg nagyon sokan, mert úgy döntöttük, hogy azt akarjuk, hogy a jó működjön az életünkben. Amen. Viszont, amikor a bűneset megtörtént, mindaz a gonoszság és átok, azt mondja a Biblia, Isten megátkozta a földet. Tehát mi most egy átkozott földben élünk. Egy átkozott föld vesz bennünket körbe, egy olyan föld, ahol Isten megmondta, hogy az ember nem fog tudni igazából előbbre jutni. Megmondta, hogy ugye azt mondja, verejtékeddel elegy eszed a kenyeredet, és az meg tövist és bogácskórot fog neked teremni. Tehát nem lesz áldás a munkádon, így ezt hozta Isten törvényként, és az a föld, amelyben élünk, igazságtalanságokkal, gonoszsággal, hamissággal, gyilkossággal, hogy gyógyulást hozzak ennek a földnek, és elhozzam az áldott életnek a reménységét. Hát ennyit bevezetésül azzal kapcsolatban, hogy egy olyan földön élünk, egy olyan világban, amelyik átok alá van rendezve, de Isten kiválasztotta az ő népét arra, hogy bemutassuk ezen a földön, hogy lehet áldott módon élni. Ez a föld már nem fog megváltozni. Szeretném elmondani minden Greenpeace aktivistának, hogy ha van köztetek ilyen, hogy igazából reménytelen dolog a Biblia szerint is, és finoman fogalmazva hülyeség, amit csináltok, mert úgyse lehet változtatni ezen a földön. Ezt a földet nem tudjuk már megmenteni. Örüljünk neki, hogy van, örüljünk neki, hogy itt lakunk, de minden, ami ehhez a földhöz kapcsolódik, az átok és a mulandóság rabsága alá van vétve, és Isten az egészet el fogja törölni. Amiért még fönntartja, és nem mondta azt, hogy ezt dobjuk ki ezt a földet, az egyetlen egy dolog, az pedig a rajta élő emberek. És azt gondolta Isten, hogy még megmenti, akiket meg lehet. Még ebben a tökéletlen állapotban is. Csodálatos az Urunk, igaz? Óriási szeretet van benne, és ezt a szeretetet akarja rajtunk keresztül elküldeni a földnek. Na, nagyon egyszerű és rövid üzenetem lesz, úgyhogy lesz bőven miről beszélgetnek a kis csoporton. 1 Mózes 12, ez lapoztok, Ábrahám életét látjuk meg. Az előbb említett bűneset után rögtön elkezdtük látni a Teremtés könyvének első lapjain, hogy működik az átok és hogy működik az áldás. Emlékeztek talán Káinra, akiben rögtön megfogant az átok, és rögtön az átok szerint kezdett el működni és cselekedni, és talán emlékeztek Énókra. Szinte egymás melletti lapokon olvastok róla. Énók az Úrral járt, és az áldás kezdett el működni az ő életében. Isten rögtön nyilvánvalóvá tette az ember számára, hogy egy átkozott földön fog élni, és hogyha nem enged az Isten akaratának, hanem enged az ördög akaratának, ugye azt mondta, nem beszélek erről hosszan, a Káinnak azt mondta, hogy a bűn az ajtód előtt áll, és zörget, és a bűnön keresztül bejött az átok is Káinnak az életébe, hogyha nem engedne ennek, akkor megállhatna Isten előtt, amint Énok is tette. Énok egy különleges példa, ami számunkra egy olyan ember, aki a teremtés idejét éli, és egy olyan ember, aki már rögtön az Úrral jár, Istennek olyan jelenléte veszi körbe, hogy az Úr el is viszi erről a földről. Nem lát fizikális halált. Áldás az ilyen? Áldott élet? Készültök arra, hogy esetleg mi lesz, ha nem látunk fizikai halált, hanem elragadtatunk?
Jó.
Halleluja. Azért készüljetek. Majd jó lesz. Isten nagyon csodálatos dolgokat készített el az ő népe számára, és ebben az időszakban elhív egy embert, Ábrahámot, hogy megmutassa neki azt, hogyan lehet az ő élete áldottá. 1 Mózes 12, 1-3-ig. És mondd az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedről, és a te rokonságod közül, és az atyádnak házából a földre, amelyet én fogok neked mutatni. És nagy nemzetlé foglak tenni, megáldalak téged, felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Amen. Azt gondolom, ismeritek ezt az igeverset, ezt a történetet. Néhány fontos igazságot szeretnék megragadni, ami úgy gondolom, hogy megmutatja, hogy hogyan kezd el működni az áldás az életünkben. Hogyan kezd el működni Istennek az áldása. Az első, amit Isten mondott Ábrahámnak, hogy menj ki a te földedről. Menj ki arról a helyről, ahol most laksz. Eredj ki ebből a szituációból, ebből a környezetből, ebből a családból, ebből a házból, ebből a kapcsolatrendszerből, amiben most vagy, gyere ki! Ez volt az első dolog, amit Isten mondott Ábrahámnak. Miért mondta ezt? Ahhoz, hogy az áldás, Istennek az áldása működjön az életedben, ahhoz vannak dolgok, amiket el kell engednünk, és föl kell adnunk. Mert ezek a dolgok alkalmatlanná teszik az életünket arra, hogy Isten megáldjon bennünket. Ábrahám nem lett volna áldott Úr városában. Ott történt az, hogy az édesapjához szólt az Úr, Táréhoz, hogy menj ki a te földedről Kánaán földjére. De nem érkeztek el Kánaánba, hanem Háránba telepedett le Ábrahámnak a papája, Táré, és azon a helyen Táré félbehagyta azt az elhívást, amit Isten neki mondott, mert először, ha figyelmesen olvasod a Bibliát, Isten Tárénak mondta, hogy jöjjön ki Úrvárosából, és menjen el Kánaán földjére. Ezek után, hogy Táré ott Háránban meghal, Isten rögtön szól Ábrahámnak, gyere ki, mert itt, ezen a földön nem tudlak téged megáldani. A Biblia tanít bennünket arra nézve, hogy vannak örökségeink. Péter apostol első levelében kétféle örökségről is beszél, ami számunkra. 1 Péter 1, 18-as versében egy jól ismert igevers így szól. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből. Ismeritek ezt a kifejezést? Atyáitoktól örökölt, hiába való élet? Ez azt jelenti, hogy örökségül bírunk egy életet, amiben nincsen maradandó, amiben nincsen igazi érték. A legjobb családból is, ha származol, a legjobb környezetből, ha származol, van egy örökséged, mégpedig ezek az örökségnek van egy Isten nélkül való része, és ez hiába való. Lehet, hogy a tiéd az örökség, hogy járatos vagy a művészetekben, a kultúrában, de szeretném mondani, ez hiába valóság. Lehet, hogy járatos vagy egy csomó mindenben, de mindez hiába valóság. És el fog múlni. És a testünkben, a szívünkben, a lelkünkben működik egy örökség, amit atyáinktól örököltünk. Fiatal házasok, hogyha ismeritek ezt, szokott lenni a házasság első időszakában egy olyan időszak, amikor a férj és a feleség is felfedezi magában azokat a tulajdonságokat, amelyeket gyerekként nem szeretett volna végezni a szüleitől. Látta, hogy viselkedett az anyu, hogy viselkedett az apu, és eldöntötte kicsi gyerekként, hogy ő nem fogja csinálni, összeházasodik, fél év alatt előjönnek az életéből ezek a dolgok. És rögtön elkezdi csinálni. Ez az atyáinktól örökölt, hiába van, aki bólogat, többiek még előtte állnak ennek a tapasztalatnak. Van, akinek egy hét is elég hozzá, a nászut alatt biztos kijön. Szóval ki tudnak jönni azok a dolgok és azok a reflexek, amit én azt mondtam, hogy én nem akarom úgy csinálni, hogy apukám csinálta, mert gyerekként láttam, hogy ez bántotta az anyukámat, és teljesen természetesen nem kellett rá törekedni, figyelni, magától csináltam. Miért? Atyáimtól örökölt, hiába való életem. És hogyha ezt megengedem, hogy dolgozzon az életemben, megengedem, hogy ezek a dolgok, amiket így magamba szívtam, és amiből kinőttem, ezek a dolgok működjenek, akkor az életem egyre távolabb és távolabb megy Istentől. De van egy másik örökségünk is, egy elhívás. 1 Péter 3, 9-es vers. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mondjuk el együtt, arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Fordulj oda valakihez, és mondd meg neki, arra hivattál el, hogy áldást örököljél. Én nekem ez a téma egy veszőparipám, amiről most beszélek. Ugyanis azt látom, hogy sokan nincsenek ezzel tisztában. Nem vagyunk tisztában sokszor a folyamatoknak, amik alakítják az életünket. És mivel néha nem vagyunk ezzel tisztában, nem is tudjuk kivédeni azokat a dolgokat, amiket nem akarunk, hogy az életünknek a részévé legyenek. Fantasztikus igevers van a 139. Zsoltárban, amely arról beszél, hogy mióta ismer minket Isten. Tudod-e, hogy mióta ismer téged Isten? Gondolod, azkor, mikor bemutattak a gyülibe, akkor megkereszteltek a templomba, Isten azóta ismer, mióta betévedtél először a church kapuján? Azt mondja 139-es Zsoltár 16-os vers, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyen formáltatni fognak, holott még egy sem volt meg közülük. Isten könyvében, a menny tervező szobájában be volt írva a neved, az életed, hogy milyen leszel azelőtt, mielőtt még megfogantál volna édesanyád méhében. Mielőtt még a szüleid gondoltak volna rá, hogy most már talán baba van, akár örömmel, akár negatívan fogadták ezt a hírt. Ha van ilyen közöttetek, ezt mindig elmondom, ha valaki tudja azt, és ennek a sebével él, hogy őt nem várták, és nem szerették, és nem fogadták, nem örömmel fogadták. Nem örültek a szüleid esetleg, hogy megszülettél, vagy annak nem, hogy fiú vagy lány lettél. Szeretném elmondani, Isten már sokkal korábban eldöntötte, hogy szüles meg. Beírta a könyvbe, hogy fiú vagy lány leszel. És ha senki nem várt volna ezen a földön, Isten várta, hogy megszülessél. És eltervezett téged. Kitalált téged. Ezt néha elfelejtjük. És tudod, amikor valaki megszületik ezen a földön, bekerül egy családba. A család jó, rossz, ilyen-olyan. Egy családnak mindig vannak hibái. Olyan szülő nincsen, aki tökéletes lenne. Csak mindenki próbál egy kicsit jobb lenni, mint korábban volt. De mindig vannak hibák, és a családnak is vannak jellegzetességei, és amellett, hogy Isten eltervezett téged, és megtervezett valamilyennek, rögtön a családban elkezdesz alakulni. Apukád hatása, anyukád hatása, a nagyszülők hatása, ha velük élsz együtt. Elkezd mozdítani téged, elkezdi formálni az életedet. Bekerülsz az oviba, az ovi is elkezd formálni téged. Bekerülsz az iskolába, és elkezdődik az a folyamat, ami egy életen át tart, hogy mindig meg akarunk felelni másoknak. Meg akarunk felelni a tanítónéniknek, meg akarunk felelni, van, aki a tanítónének, van, aki a bandavezérnek szeretne megfelelni, teljesen mindegy, bandavezér meg a nyájnak, szóval teljesen mindegy, másoknak a véleményét szeretnénk, hogy hassanak ránk, megnézünk tévéfilmeket, elkapunk egy színészt, egy alakítást, megnézünk, elolvasunk könyveket, elkezd hatni az a gondolkodásmódunkra, és elkezd vinni valamilyen irányba, és lesz az életünk valamilyen, és kiderül, hogy agresszívak vagyunk, vagy visszahúzódóak, bátrak, vagy félénkek, kiderül, hogy vagányok vagyunk, kiderül, hogy ilyenek vagy olyanok, ez vagy az jellemző ránk, és azt hisszük, hogy ilyenek vagyunk. És közben ez mind nem igaz, hanem mind csak az életünk során a különböző hatások, amik ide-oda lögtek bennünket. És akkor egyszer csak hazajössz Istenhez, És a papa, a mennyei apuka úgy fogad téged, piszkosan, szennyesen, ahogy hazajössz, de ő már gyűrűt húz az ujjadra, és azt mondja, én tudom, hogy mit írtam be a könyvbe, mielőtt még megfogantál volna. És szeretnélek visszahelyezni ebbe. Azt szeretném, hogy ilyen legyél. Ha kíváncsi vagy azért, hogy miért kell neked megváltozni, ha már egyszer megtértél, akkor ezért, hogy végre olyan legyél, amilyennek Isten elgondolt. Nem olyan, amilyenné az emberek és a körülmények tettek téged, hanem olyanná, amilyenné Isten elgondolt téged. Itt ő közöttünk olyan testvér, akinek 6-8 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy egyszer prédikálni fog, és kiröhögött engem, és mondta, hogy ő soha nem fog prédikálni. Értsen meg, hogy ő egy visszahúzódó ember, aki soha nem fog mások előtt beszélni. És néhány éve már rendszeresen prédikál a gyülekezetünkben. Miért? Mert igazából Isten ilyennek teremtette őt. Képesnek arra, hogy üzeneteket adjon tovább. De mindaz, amiben fölnőtt hatások érték az életét, úgy tűnt, hogy ez nem rá jellemző. Pedig Isten ilyennek látta őt kezdettől fogva. Isten csodálatos. És amikor az áldott életről kezdünk beszélni, akkor meg kell látnod, hogy mi Istennek az elhívása az életében, életedben. Ábrahám örökölt Tárétól egy hiába való életet. Mi volt ez a hiába való élet? Tárénak az elhívása az Úrtól, és az, hogy ezt félbehagyta. A kihívás, hogy gyere ki Úrvárosából, és menjél el Kánaán földjére, és egy félbe maradt szolgálat, ami csak Háránig jutott, és ott letelepedett. Hány és hány ember van, aki tudja, hogy Isten már kiválasztotta őt valamire, és mégis félbehagyta. Megálltott, letelepedett, hát el is indultunk az Úr munkájába, de mégse keveredtünk bele annyira, hogy baj legyen belőle. És itt letelepedtünk. És Ábrahámnak van egy apjától örökölt hiába való élete, éljünk Háránban, próbáljuk kihúzni magunkat, jobb vagyunk azoknál, akik Úrvárosában maradtak, mert mi hallgattunk az Úr szavára, és kijöttünk, de hát értsétek meg, itt a földön emberek vagyunk. Nem juthat el mindenki Kánaánba. Jó, hát egy-két ember eljut oda, de mi itt letelepedtünk, kényelmesen élünk. Ez Ábrahám öröksége. És akkor van egy öröksége Istentől is, aki azt mondja, már az édesapádnak adtam ezt az ígéretet, de neked is adom, gyere ki a földedből, gyere ki erről a helyről, mert ez nem a elhívásod teljessége. Nem itt tudlak megáldani. Gyere ki, mozdulj ki ebből a dologból. És én nagyon bátorítalak téged. Lehetnek olyan dolgok az életedben, amire úgy gondolod, na hát én ilyen vagyok. És közben a szíved gerjedezik, mert tudod, hogy mást is tudnál te csinálni. Valahol a szíved mélyén van egy indítás másfelé. Na azt mondom neked, ha áldott életet akarsz élni, tehát ez a legfontosabb, amit ma el szeretnék mondani nektek. Állj a helyedre. Állj arra a helyre, ahova Isten elhívott téged. Soha nem lesz áldott életed, ha nem vagy abban a hívásban és abban a tervben, amire Isten kitalált téged. Úrvárosában nem áld meg az Úr. Háránban nem áld meg az Úr. Kánaán földjén ott van az áldás. És ezt mondja Isten Ábrahámnak, gyere ki a földedről, gyere ki erről a helyről, és engedd, hogy ez az új meg tudjon valósulni az életedben. Új bor, új tömlőbe. Isten néha megakadályozza magát, és nem önti ki az új bort olyan tömlőkbe, amik tudják, hogy nem tudják viselni. Néha nem tudod átvenni Istennek az áldását, mert nem azon a helyen állsz, ahova Isten elkészített, és azt mondja, itt nem tudom. A cím az nem ide van. Nem ide jön. Állj be arra a helyre. A másik dolog, amit mondott az Úr Ábrahámnak, és ezt nagyon szeretem, hogy gyere ki erről a földről arra a helyre, amit majd mutatok neked. Se utca, se házszám, egy darab GPS koordináta nincs megadva. Azt mondja az Úr, majd megmutatom. Micsoda ígéret, mi? Majd megmutatom. De Uram, hát mi lesz az? Mi lesz az én elhívásom a gyülekezetben? Mi lesz az én elhívásom az Isten népe között? Először is lépj ki abból, amiben vagy, és gyere! Megmutatom neked. Meg fogom mutatni lépésről lépésre, ahogy nyílik a szemed, és alkalmas a szíved. Csak indulj el, Ábrám, itt ne maradjál Háránban. Indulj, lépj ki, indulj el! És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lásd, ha egy áldott életet akarsz élni, az csak hit által működik. Nem lehet áldott élet hit nélkül. Mert hit nélkül, Zsidó 11.6, lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez a hit nem az a hit, hogy elhiszem, hogy Isten van. Hát nagyon jól teszed, hogy elhiszed, hogy Isten van, ez a minimum. Nagyon nagy hazugságba kell élned, hogy ne hidd el, hogy Isten van. De ha úgy vagy, imádkozunk érted, hogy az Úr felszabadítsa az elmédet is. És kicsit az ábrahámi, vagy az ádámi bölcsességből visszajön a fejedbe, és az a lefolytott Winchester felszabaduljon. De ez a minimum, és itt nem azt mondja, hogy az a hit, ami elhiszi, hogy Isten van, hanem az a hit, ami elhiszi, hogy megjutalmazza Isten azokat, akik őt keresik. Az a hit, amelyik azt hiszi, hogy ha Háránból elmegy Kánaán földjére, ott áldás lesz. Az a hit, amelyik tudja, hogy ha ráhangolódik Isten tervére, akkor Isten vele lesz, és az ő jutalma vele jön. És Isten áldása ki fog terjedni az életében. Ez az a hit, ami kell ahhoz, hogy az Isten munkája kiterjedhessen rajtunk keresztül, mert ez a harmadik dolog, amit Isten mondott Ábrahámnak. Az első, gyere ki, a második, megmutatom azt a helyet, és vezetni foglak, és a harmadik az áldásról szólt. Megáldalak, és te áldás leszel. Arra hívott el az Isten tégedet, hogy áldást legyél mások számára. Gondoltál már erre? Arra hívott el az Isten, hogy áldást legyél mások számára. Ne a megnehezítő, ne a kerékkötő, ne a mások lenyomója, ne a mások kiakasztója, hanem az az ember legyél, és ha az Istentől való helyeden vagy, akkor az az ember leszel, aki előbbre segíti a környezetében az Isten áldásának a működését. Aki mellett jó lenni. Aki mellett fölfogad Istennek a jósága. Aki mellett mások úgy érzik, hogy könnyebb az élet. Aki mellett mások azt tapasztalják, hogy amikor melletted vagyok, akkor olyan bátrabb vagyok. Akkor szívesebben csinálom. Milyen elhívás ez, ha? Ez az elhívásod, hogy áldás legyél. Amen. Van egy nagyon hatalmas elhívásunk, erről szoktam mindig beszélni. Talán néhány ember lehet, aki nem hallotta még ezt. Csak miattuk. Életemben egy nagy változást hozott az, mikor egy pásztort alól hallottam prédikálni, hogy legyél egy boldog pásztor. Nagy kihívás volt ez akkoriban, amikor én ezt hallottam, mert mindennek éreztem magamat, csak nem boldog pásztornak. Én rendkívül küszködő pásztornak éreztem magam, én nagyon sok áldozatot meghozó pásztornak éreztem magam, én Krisztusért szenvedő pásztornak éreztem magam, totál kudarcos pásztornak éreztem magam, és sok minden, ami ehhez kapcsolódik, az mind megfordult bennem, és akkor előáll egy amerikai, viccel is mindig. Nem bírom ezeket a viccelős dolgokat. És akkor elkezdi mondani a saját bizonyságát, hogy hogy szólt a szívéhez Isten, hogy legyen egy boldog pásztor. És hogy kezdte el Isten formálni az ő életét, hogyha ő nem boldog, akkor mit fog várni a gyülekezettől, aki őt követi? Nem kell ahhoz, hogy pásztor legyél, hogy boldog legyél, már nem árt hozzá. Elég megtérned és elfogadnod Jézus Krisztust, és van egy elhívásod. A bibliai fordításban ez a két szó, hogy áldott és boldog, teljesen fölcserélhető. Amikor áldott életről beszélünk, beszélünk egy boldog életről is. Hogy fogunk mi evangelizálni, ha nem vagyunk áldott és boldog életben? Gyere testvér, térj meg, és te is majd ilyen depressziós, kudarcos, kiakadt és frusztrált leszel, mint én. Jó lesz neked, mert a végén majd a mennybe mész, és ez nagyon jó lesz neked, de te is, gyere szolgáld az Urat, nézd meg, én is itt halok bele a szolgálatba. Tolom a gyülekezetet a vállaimon folyamatosan, és egy dekát nem ment előre, amióta szolgálom az Urat. Mindenki kiakasztó, reménytelen és csüggeteg, a legjobban az embereket utálom, amit csak létezik, de én vagyok a pásztor, és gyere, ha te is szolgáld az Urat, ilyen lehetsz te is. Halleluja! Ne legyél bátortalan, gyere előre! Imádkozom érted, hogy ez a keret rád áradjon. És végre te is frusztrálódj úgy, ahogy én. Ha micsoda elhívás ez, mi? Pedig Amerikában, és nem véletlenül beszélt egy amerikai pásztor erről, a munkahelyi betegségek és halálos kimenetülő betegségek statisztikai adataiban a lelki pásztori a legveszélyesebbnek mutatkozik. Szívinfarktus a leggyakoribb lelki pásztorok között. Én tudok egyéb betegségről, amit orvosilag nem mérnek, szintén lelki pásztorok között gyakori, de micsoda bizonyság ez a világnak. Gyere, szolgáld az Urat, és te is bele fogsz halni, és emlékezni fogunk rád mindannyian, hogy milyen hős voltál. Te tudod, hogy azt írja a Biblia, hogy aki él, az dicsőíti az Urat? Tehát, ha belehaltál a problémádba, és nagyon szenvedtél, és úgy érzed, hogy Krisztushoz hasonló vagy, az nem fogja dicsőíteni az Urat. Ha te belehaltál, akkor valamit nagyon rosszul csináltál, mert Isten arra hívtad el az életedet, hogy dicsérd az Urat, arra hívott el, hogy áldott légy, arra hívott el, hogy előre vigye az életedet, és arra hívott el, hogy áldás légy mások számára. És belőled áldás fakadjon. És most nyilván nem a fizikai halálról beszélek, mert lehet boldogan meghalni fizikálisan, hanem arról a frusztrálós állapotról beszélek, amiben nagyon sok embert látok. Egyszer végeztek egy, mindegy, hogy melyik teológián, Magyarországon volt, egy felmérést, és utána néztek annak, hogy hány lelkipásztor gyerek van a teológián. És akkor meg is nézték, hát a teológián olyan sokat nem találtak, és akkor gondolták, hogy akkor végignézik a gyülekezeteket, hogy mi lett a lelki pásztorok gyerekeivel. Hát a teológia szóba se jött egyiknek se, mondjuk én nem is javasoltam volna. De nem a teológia volt a kérdés, hanem az Úr szolgálata. Alig találtak olyat, akinek fölmerült ez a dolog. Találtak olyat, aki az Úrban volt, és találtak olyanokat, akik megkeseredtek, mert látták a szüleik vekengését a gyülekezetben, látták a szüleik kudarcait, frusztrációit, látták, mennyi baj van, és mennyi nehézség. Én beszélgettem olyan lelkipásztor gyerekkel, és totálisan megértettem. Jó szívű, aranyos gyerek volt, és azt mondja, én láttam, mit csináltak a gyülekezetben az apámmal, én láttam, és velem, és ha ez az Isten népe, akkor én ebből nem kérek. Ez nem egy boldog élet. És láttam végig, hogy majdnem évtizedek teltek el, mire a sebek begyógyultak ebbe a srácba, és ma szolgálja az Urat. De hát ez nem a gyülin múlott. Ez Isten kegyelme volt. Az áldott élet az a kihívás, amit Isten oda tett Ábrahám elé. Az áldott élet egy csodálatos hívása az Úrnak, amiben Isten föl akar bennünket szabadítani arra, hogy cselekedjük az ő akaratát. És azt akarja, hogy a környezetünkben egyre jobb legyen. Egyre izgalmasabb legyen. Hogy a gyüli tábor legyen a legjobb hely, ahova el lehessen jönni. A gyülekezet legyen a legjobb hely, ahova el lehessen jönni. Az, hogy összejövünk és imádkozunk, az a legjobb lehessen, ahova el lehet jönni. Ehhez az kell, hogy mi kijövén arról a helyről, ahol Isten megtalált bennünket. És amiről úgy gondoltuk, na hát ez a mi örökség, mi már ilyen emberek vagyunk, fogadjatok el minket, szeressetek így, ahogy vagyunk. Lépj ki abból, és kezdj el menni arra a helyre, amivel Isten tud téged tenni. És kezd el megnézni, hogy fakad belőled áldás mások számára. Mit tanít az Úr Jézus? Apcsán 20-ban Pál emlegeti ezt az igét, sehol másut nem olvasod. Jobb adni, mint kapni. Vagy kedv Laci fordításában jobb kapni, mint venni. Szóval jobb adni, mint kapni. Ez egy nagyon dolog, olyan dolog, ami hát azt gondoljuk, milyen szép nemes dolog, meg karácsonykor ez egy fontos üzenet. De valójában Isten rajtunk keresztül akarja mozdítani az ő munkáját, rajtunk keresztül mozdítani akarja, hogy a környezetedben áldás fakadjon. Amikor megláttad Ábrahámot, hogy Isten elhívta, és kihívta, és beállt az ő szolgálatába, persze Ábrahám egy rendkívül sok dolgot elrontott. Állandóan Egyiptomba mászkált, mikor nem kellett volna. Állandóan ott hagyta a helyzeteket, letagadta a feleségét, ezt örökítette a fiába is, mindjárt róla is beszélünk. És egy csomó ilyen nehézség volt az életében, de az biztos, hogy Ábrahám azt az áldást megragadta, amit Isten neki adott. Ez a gyerek téma, az egy nagy frusztráció volt, de az is megoldódott. De mire megoldódott a gyerek téma, addigra azt mondja a Biblia, a Szodoma és Gomora háború, vagy a Szodoma-Gomora királyainak a háborújába, amikor oda bekerült, 318 válogatott legénye volt, akik a házánál nevelkedtek. 318 srác, lehet, hogy árva gyerekek voltak, lehet, hogy olyanok, akiket itt-ott összeszedett Ábrahám, és bekapcsolta, azt mondja, ezek mind az én családomhoz tartoznak, az én fiaim. Ezt a 318 srácot kitanította. Tudod, mennyibe kerül ma egy gyerek évi költsége? Nem csak neked, állambácsinak. Ábrahámnál nem állami támogatással oldották meg ezt a dolgot, Ábrahám maga fizette 318 legénynek a költségét. Míg 318 emberből harcos lett. Volt rá pénze. Jó volt ott szerinted a 318 között élni? Mert az az áldás, amit Ábrahám kapott, az rögtön átment az ő életükbe. És Ábrahám fölemelte őket. Lehet, hogy a pusztában vándorló nomád népek elhagyott kölykei voltak, akik senkinek nem kellettek. Ábrahám befogadta őket, azt mondja, gyertek srácok, itt van egy új iskola. Tanulunk lőni. AK-47-esek lesznek nálunk. Megalapítjuk az első izraeli Mossad ügynökök lesztek. Vigyázzatok. A legjobb felszerelést adom nektek. És beálltak, és áldott életük lett. És olyan csapat vette körbe Ábrahámot, ami teljes mértékben elvitte az egész gazdagságot, de nem volt olyan katonai erő, akik ellene támadhattak. De miért? Mert Ábrahám nem tartotta magába ezt az áldást. Állandóan osztotta tovább. És belefektette emberekbe. Én azt gondolom, jó volt Ábrahám nyájában élni. És ez a te elhívásod is. Lehet, hogy nem lesz 318 ember, akivel megoszthatod az áldásodat. De lehet, hogy lesz 5, akinek továbbadhatsz valamit. Akinek rajtad keresztül jobbá lesz az élete. Gondolkodj el, hány embernek lett jobbá az élete rajtad keresztül eddig. És elmondom neked, ezen a földön nincs nagyobb öröm, mikor azt tapasztalod, hogy Isten használt arra, hogy másoknak jobbá legyen az élete. Használ téged arra, hogy másoknak könnyebb legyen. Ez az elhívásod. Ez a kiválasztásod. Nem azért hívott el Isten, hogy áldott ember legyél, hogy utána elmondhass, hogy nagyon boldogan végéltem, körülöttem mindenki tök gáz volt, de jól éreztem magam. Hanem az az elhívásod, hogy miközben Isten megáld, és azt érzed, hogy jó így élni, aközben ez terjedjen. És rajtad keresztül másokat föl tudjál emelni. Tudok erre egy áment mondani? Akkor lapozzunk az 1 Mózes 26-hoz. 1 Mózes 26, Izsák története. Ábrahám halála után úgy tűnik, hogy ez egy ilyen családi vonás, ez az elhívás dolog. Mert Tárénak is megvolt a magáé, Ábrahámnak is, és Izsáknak is. És 1 Mózes 26-ban a következőket olvasod. Lőn pedig éjség az országban, am az első éjség után, mely Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárba. Mert megjelent az Úr, és ezt mondta néki, ne menj alá Egyiptomban, lakjál azon a földön, amelyet mondok neked. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert te néked, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, megerősítsem az esküt, amelyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak, és megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hallgatott Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Ugyanazt az áldást olvasod Istentől, de egy egész más szituáció van. És nézd meg, különleges az, hogy Isten mit mond neki. Nem azt mondja, hogy gyere ki erről a földről, hanem azt mondja, maradj itt ezen a földön, és el ne menj innen, mert ide állítottalak. Izsák már az Istentől rendelt helyén volt. Neki már nem azt kellett fölismernie, hogyan formálja majd át az Úr a gondolkodásmódját, hanem ő már beleszületett, és az ígéretekben állt. És azon a helyen állt meg, ahova Isten elhívta őt. Ekkor az Úrnak az üzenete így szólt, és lehet, hogy ma is Isten üzenete így szólt te hozzád. Maradj azon a földön, ahova elhívtalak. Miért volt ez olyan különleges üzenet Izsák számára? Mert éhség jött erre a földre. Hogy lehet az, hogy van egy ígéret földje, és ott éhség van? Hogy lehet az, hogy Isten beállított egy szolgálatba téged, és nem működnek olyan jól a dolgok? Van ilyen testvérek? Na most vigyázz, mit válaszolsz. Hogy lehet az, hogy az ígéret földjén éhség van? Hogy lehetett az, hogy annak idején Naomi és Elimélek Betlehemben, a kenyérvárosában nem talált kenyeret, és elment Moáb földjére? Hogy lehet az, hogy benne vagyok egy szolgálatban, és éppen kudarcok vesznek körül? Nem véletlen szólt hozzá az Úr, azt mondta Isten neki, te Izsák, apád már eleget szaladgált Egyiptomba, te most már ezt hagyd abba, és ha lehet, akkor maradj már itt. Elég bajom volt nekem helyrehozni mindazt, amit Egyiptom miatt csinált. Isten mindent helyre tud hozni, de jobb megvárni az ő szabadítását sem, mint elszaladni a nehézségek elől. Nem tudom, hányan vagytok ebben a teremben, akik tudjátok, hogy ezen a földön mindig lesznek nehézségek. Vannak ilyen közöttetek? A többieknek mondom, hogy ez igaz. Ezen a földön olyan nincs, hogy nincsenek nehézségeid. Régen arról álmodoztam mindig, hogy milyen hatalmas gyülekezetem lesz. És akkor beszéltem olyan pásztorokkal, akiknek nagy gyülekezetük van, és elkezdték mondani, hogy egy nagy gyülekezetben mennyi baj lesz. És mondtam, Uram, adj nekem akkorát, amit elbírok. Néha azt gondoljuk egy kívülről működő szolgálatra, hogy lám, mennyivel könnyebb annak a pásztornak, aki így prédikál. Annyira egyszerű. Neki úgy működik. Mi is, nekünk is így kellene, hogy működjön, mi meg itt küszködünk. Néha azt gondoljuk egy működő gyülekezetről, ahol bemegyünk, és egy nagyon jól sikerült alkalmon ott vagy, és azt mondod, hogy hű, hát leszállt a menny. Ez micsoda gyülekezet. És fogalmat sincs, hogy a pásztor közben mennyire frusztrált, mennyi mindent úgy érez, hogy nem jól működik, nem úgy kéne, és át kéne alakítani. Ez mindig csak nézőpont kérdése. És örülj, hogy sok mindenről nem tudsz. Amikor nehéz időszak jön az ember életébe, akkor mindenkibe fölmerül az a gondolat, hogy most el kéne futni. Így van ez? Hányan vagytok, akik szerettetek volna már elfutni? Köszöntünk a klubban. Fölmerül ez a dolog, hogy itt most, itt ez jó volt, idáig nagyon jó volt, szenvedtünk az Úrért, és most már érzem, lejárt a szenvedés ideje. És ezt úgy fogom megoldani, hogy elmegyek innen, és ha elmegyek innen, nem kell tovább szenvedni. Ugye ezen gondolkozott Elimélek és Naomi, ha elmegyünk Betlehemből, ott nincsen kenyér, és elmegyünk külföldre, mondjuk Angliába dolgozni, mert ott van kenyér. Még nem jó kenyér van, de viszont nagyon jó szájder van. Tehát. Szóval elmegyünk külföldre, akkor majd ott betöltjük a szükségeinket. Szeretném megkérdezni, Elimélek és Naomi betöltötték a szükségeiket Moab földjén? Lett nekik kenyerük Moab földjén? Úgy gondolom, hogy kenyerük lett, mert különben mentek volna még egy másik városba. Tehát kenyér az biztos lett. Áldottak lettek Moab földjén? Nem. Azt olvassuk, meghalt a papa, a két fiú, és maradt három özvegy. Ez egy olyan képlet, ami nem az áldásnak a képlete. Azt látjuk, hogy kimozdultak arról a helyről, ahova Isten állította őket. És hát nem is akartam én erről beszélni, de teljesen mindegy. Most már belementem ebbe a Rút könyvébe. Ha nem olvastad a Rút könyvét, házi feladat, kétszer elolvasni. Egyszer oda. Az áldás könyve. Szóval miközben elmentek Betlehemből, és elmentek Moab földjére, ugye mindez lezajlik, ezek a halálesetek, Naomi és Ruth elindul hazafelé, hazaérkeznek, és mit találnak otthon? Aratás idejét. Olyan sok aratást, hogy Boáz, aki később Ruth férje lett, Boáz azt mondja, a gyerekek, nyugodtan hagyjatok el Rút, hadd szedegessen, annyi van, nem tudunk mit csinálni vele. Nem olvasod végig a történetet, de Boáz ott maradt, és megvárta azt az időt, amikor a szárazságnak vége jött, megvárta, míg elindult az eső, és amikor visszaértek, ő egy gazdag, Isten áldásaival megrakott ember volt, aki még egy fantasztikus feleséget is kapott Istentől. Izsák üzenete más volt Ábrahámihoz, és neked ma tudnod kell, hogy te Izsák helyzetében vagy, és éppen abban kell megerősödnöd, hogy az a hely jó, ahova Isten állított. Vagy Ábrahám helyzetében vagy, és itt az idő, hogy végre az legyél, akinek Isten teremtett. Kimozduljál az ajándékaidnak, az elhívásodnak, a valódi karakterednek megfelelően, nem annak, amik az évtizedek rád pakoltak, hanem amivé Isten fogantatásod előtt eltervezett. Izsák megragadja ezt az üzenetet, és ott marad azon a helyen, de hát azt olvassuk a Bibliában, hogy ez nem volt egy egyszerű dolog, hogy ott maradt ezen a helyen. Megerősíti az Úr ugyanezt az üzenetet, hogy megáldalak téged, megszaporítalak, az egész föld áldott lesz rajtad keresztül, annyira jó lesz neked Izsák, és akkor Izsák oda szorul, a filiszteus földön, Abimélek királyságába, és azt olvasod, hogy minden fantasztikusan indul, működik az áldás. 26. fejezet, 12-es vers. És vetett Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldotta őt az Úr, és gyarapodott a férfiú, elébb ment a gyarapodásban, és igen nagyjá lett. És elkezdett úgy növekedni az áldásnak következtében, hogy Isten kiszélesítette a teret környezetében, de amikor áldást tapasztalsz, akkor tudjad, hogy az áldással vele járnak nehézségek. Ha megáll téged az Úr, és autód lesz, akkor arra kötelező biztosítást kell fizetned. Amíg nincs autód, ilyen bajod nincs. Nem kell szervizelned, nem kell olajcsere, nem kell tankolni, nem kell biztosítás, egy csomó minden nem kell. De abban a pillanatban áldott ember vagy és autód van, mindezt bele kell raknod. Így van ez? Úgyhogy gondold végig, hogy akarsz-e autót? Ez egy nagy kihívás. Ilyen módon van minden áldás. Izsák rendkívül sok nyájjal rendelkezett, de a rendkívül sok nyáj nagyon sokat iszik. Tehát kutak kellenek hozzá. El kell tudni látni őket. Hogyha azt szeretnéd, hogy a gyülekezet sokkal nagyobb legyen, mint most, akkor tudd, hogy neked sokkal többet kell majd dolgoznod, mint most. Halleluja! Ezek után hányan szeretnétek nagyobb gyülekezetet? Visszafogott létszám. Szabkérek, ki nem emelte föl a kezét? Szóval, hogyha egyszerűen előre megy a nyáj, és egyre többen vagyunk, akkor sokkal többet kell dolgozni, mint most. Ezért szeretem azt az igét, hogy ne félj, te kicsi nyáj. Mi így együtt kicsik vagyunk, a kutya nem ismer minket. Nem is nagyon szaporodunk, de nagyon jól el vagyunk. Már amikor kibékültünk már. És nagyon jó kis small group. Itt van igazi szeretet. A nagy gyülikben nincs ám szeretet. Bezzeg nálunk. Tudnád, milyen beszólások tudnak nálunk lenni. Mert mi úgy ismerjük egymást, és úgy igazán be tudunk szólni a másiknak. Na, ilyenkor számít a megbocsátás. Bezzeg a nagy gyülibe, azt se tudod, hogy ki az, be se tudsz neki szólni, igazán. Milyen szeretet az ilyen? Szóval Izsák meggazdagodik, és tele van sok problémával, és ezt mind meg kell oldani, és az a nagy baj, hogy ezen a földön ugye még akkor élnek mások is, és ott van a filiszteus területen, és a filiszteusok, hát ez egy nagyon Istentől távoli nép volt, nézzétek meg, olvassátok a történetet, nem megyek bele, mert már kevés az idő, hogy behányják azokat a kutakat, amiket Ábrahám ásott. Voltak olyan kutak, amiket Ábrahám régen ásott, mikor erre sátorozott, és behányták. Vannak ilyen emberek, akinek nem kell víz. Nem kell nekik víz. Annyira jó a gyüli, ha nincs benne víz. Az biztonságos. Minden száraz, kiszámítható. Jön egy víz, akkor még növények is nőhetnek. Esetleg jól lakik a gyülekezet, még növekedne, Isten őriz. Minden kutat temessünk be. És a filiszteusok, az összes kutat, ezt nem értem egyébként, nekik nem kellett a víz. Ilyen az ember. Néha az áldásokat elengedi, azt mondja, nem akarom, hogy a másiknak jól legyen, megtemetem ezeket a kutakat. Nekem nem kell, nincs szükségem erre. És Izsáknak nagyon kellettek ezek a kutak, és akkor olvasod, hogy föltalálja az apja kutyait. Nem megyünk bele, nagyon hosszú lenne ez az egész történet, de csak az áldás működésével kapcsolatban szeretnék valamit megláttatni veletek, és egy nagyon fontos dolgot. Néhányan azt gondolják, hogy azért, mert küzdelmes és nehéz időszakon mennek át, akkor már ők nem áldottak. És szeretném elmondani neked, hogy az áldás az nem ettől függ. Nem ez a meghatározó. Amikor egy nehéz időszakon mész keresztül, akkor is lehetsz áldott ember. Mert az, hogy áldott vagy, azt mondta Péter apostolnál olvastuk, ez a mi örökségünk, hogy áldást örököljünk. Ez egy kiválasztásunk. Isten erre hívott el bennünket. Erre választott ki minket. Ez egy szellemi állapot. És Izsák bármennyi veszekedésbe is került bele. Ha olvasod a történetet, a filiszteusokkal, a király elzavarja, megy tovább, aztán a Gérár pásztoraival, minden egyes kúton, ahogy kiásnak egy kutat és vizet találnak, rögtön megjelenik valamelyik törzs, amelyik ott van, és azt mondja, ez a miénk. És Izsák megy tovább. És újabb dolgokat csinál. Hányszor van ilyen az ember életében, hogy csinálok valami jót, na most ebből jön a víz. Jön a víz, aztán mégse tud működni. Mész tovább, még egy következőt. És tudod, amikor már az ember az ötödik kutat ássa, és még egyikből se tudott jól lakni, akkor már elkezd elcsüggedni, hogy uram, most mindig így lesz ez már. Mindig csak fogjuk ásni a kutakat, és soha nem tudunk letelepedni sehol. Nem tudom, azt éreztem, hogy vannak ebben a táborban sokan, akik egy küzdelmes időszakban mentek keresztül. És nem biztos, hogy ez most összefügg a gazdasági helyzet nehézségeivel, és amiatt küzdötök. Lehet, hogy egyszerűen csak ez az időszak jött el. A küzdelemnek az időszaka. És szeretném megmondani nektek, Isten kiválasztott benneteket arra, hogy áldottak legyetek. Ha nem vagy a helyeden, állj a helyedre. Ha azon a helyen vagy, ahova Isten állított, el ne mozdulj. És kezd el keresni Istennek a szabadítását, mert az Úr ereje és hatalma el fog jönni az életedben. Néhányan az áldást az külső dolgokban szeretnénk lemérni. És szeretném elmondani nektek, hogy a külső sikerek azok nem feltétlenül fedik azt az állapotot, hogy te áldott vagy. És néha megrázóak tudunk lenni, és nagyon igazságtalanok. Amikor mi a feleségemmel szembe kellett, hogy nézzünk a halállal, és a nehézségekkel, és a halálos betegséggel, akkor volt néhány jó barátunk, idézőbe véve jó barátunk, akik azt kezdték el keresni, hogy hol lehet az átok az életünkben, ami miatt ez is ez történt? Hol, mi mit rontottunk el? Ugye, tudod, nem akarunk bántani, de elrendeztétek minden bűnötöket? És tudod, amikor az ember ebbe benne van, mit gondolsz, nem rendezte el? Mit gondolsz, az emberre nem ment keresztül ez a gondolat? Annyira lököttek lennénk, hogy nem kerestük volna, hogy mi mindent rontottunk el? És ne találtunk volna ezerrel többet, mint amit te valaha is el tudsz gondolni, hogy mi mindent lehet elrontani egy ilyen helyzetben? És azt mondták, hogy na, hát ez egy, nem egy áldás, ez egy valami nem jól működik. De én úgy gondolom, hogy már még sok mindent nem tudok, hogy miért történt. És van egy csomó kérdésem, amit majd a mennyben megkapjuk a választ. De azt gondolom, hogy Isten mindenből áldást hozott ki. Nem csak a gyógyulás miatt, hanem sok egyéb dologban. És végig kellett menni kutakat ásni, úgyhogy azt mások betemették, kutakat ásni, hogy nem részesülhettem belőle, végig kellett menni egyikről a másikra, míg nem egyszer csak azt éreztem, hogy áttört a dolog, és végre a miénk mindaz, amit Isten megígért. Lehet, hogy a melletted lévő testvér, akit ismersz, azt mondod, hát most nagyon gáz az élete. Tudod, nem lehet megúszni azt, hogy küzdjél ezen a földön, hogy harcoljál. De az a kérdés, hogy mi lesz a történet végén. Mert azt olvasod, hogy 23-as vers 1 Mózes 26-ban, Izsák felment onnan Beersebába, és megjelent neki az Úr azon az éjszaka, és azt mondta, én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, ne félj, mert te veled vagyok. És megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért. Oltárt épített azért ott, segítségül hívta az Úr nevét, felvonta ott az ő sátrát, Izsák szolgái pedig kutat ástak ott. Abimélek pedig elment hozzá Gérárból, ugye a filiszteus király volt, és Akuzát az ő barátja, meg Pikol az ő hadvezére, és mondanak Izsáknak, én mondanék ki Izsák, miért jöttetek én hozzám, holott gyűlöltök engem, és elűztetek magatok közül? Ők pedig mondták, látván láttuk, hogy az Úr van te veled. Izsák még nem kapott vizet. Sok próbája volt, de még nincs víz. És eljöttek az ellensége, és azt mondták, láttuk, hogy élsz a nyomorúság idején, miközben mi üldözünk. Láttuk, hogy élsz a kudarcok idején. És azt látjuk, hogy az Úr van te veled. És azt mondtuk, legyen esküvés mi közöttünk és köztünk te közötten, és kössünk frigyet te veled, hogy minket gonoszszal nem illetsz. Abimélek ez egy nagyon ravasz fickó volt, de biztosította magát. Valamint hát mi sem bántottunk téged, csak elűztünk meg. Kizavartunk. És amint csak jót cselekedtünk veled, na jobb, nagy baj lett volna, ha ez szerint csinált volna. Békességgel bocsátottunk el magunktól, te már az Úr áldott embere vagy. Akkor vendégséget szerzett nékik, ettek és ittak. Reggel pedig felkelvén egymásnak megesküdtek, elbocsátotta Izsák őket, elmentek tőle békességgel. Ugyanaz nap eljöttek az Izsák szolgái, hírt hoztak néki a kút felől, amelyet ástak, és azt mondták, találtunk vizet. 18. Zsoltár címe, alcíme, nagyon tetszik nekem. Ezt az éneket azon a napon szerezte Dávid, aki megszabadította az Úr minden ellensége kezéből és a Saul kezéből. Azért szeretem ezt a Zsoltárt, mert ez bizonyítja, hogy van ilyen nap. Amikor küzdesz, akkor úgy érzed, hogy ilyen nap már nincsen. Amikor megszabadulok minden ellenségem kezéből, ez majd a mennyire fog vonatkozni. De Dáviddal együtt erősítem, hogy van ilyen nap. Amikor azok a küzdelmek és azok a terhek, amikkel most küzdesz, le fognak zárulni. És eljönnek az ellenségeid, és azt kérik, hogy ne haragudj rájuk, és helyreállnak a munkahelyi problémák, helyreállnak az emberi konfliktusok, helyreállnak a családban lévő nehézségek, és eljönnek a szolgák, és azt mondják, találtunk vizet. Az a időszak Izsák életében, ez a háborús, nehéz időszak lezárult. Onnantól kezdve békességben volt az ellenséggel, víz volt, és mindennek volt egy kulcsa, hogy Izsák újra és újra oda ment az Úrhoz. És nézd meg a forrás. Azon a helyen fakadt föl, ahol segítségül hívta az Urat. Néha azt gondoljuk, hogy valami külső segítség jön, majd az Európai Uniós pályázat megoldja a gyülekezet gondjait. Ilyen Európai Uniós pályázatot még nem írtak ki, és nem is fognak. Mi oldotta meg Izsák problémáit? Az, hogy valaki nagyon mellé állt és megsegítette, mégis övék maradtak a kutak? Nem. Isten az Izsák Isten kereséséből fakasztott egy olyan forrást, egy olyan élővizet, amely ellátta mindazt, amire ott szükség volt. Isten a te személyes imádságodra, a te szívedből fakaszt föl forrásokat, amelyek elégek számodra, elegek a környezeted számára, elegek a családod számára, és amely olyan áldást hordoz az életedben, amelyen keresztül Isten ki tudja árasztani az ő hatalmát, és meg tudja mutatni az ő igazságát, és áldást hoz mindenki számára. Amen. Galata 3:13-14. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Hogy a Szent Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Mi van megírva? Hogy a názareti Jézus, ahogy ma a dicséretben ez olyan világosan megmutatkozni látszott. A názareti Jézus azért jelent meg a Golgotai kereszten. És azért szenvedte mindezt el, hogy az átok Jézust érje. Az az átok, amit maga Isten mondott ki erre a földre, és ami a bűn által szabadult föl, az Jézus találja el, innentől kezdve. Jézuson volt az átok, ami rád is vonatkozik, akkor mi marad rajtad? Az áldás. És nem is akármilyen áldás. Azt mondja, az Ábrahám áldása. Ábrahám áldása ez. Gyere ki arról a helyről, ahol élsz, amit örököltél, ami úgy tűnik, nem is biztos, hogy a tiéd, de már úgy megszoktad. Gyere ki! Gyere be Isten királyságába! Találd meg azt a helyet! És ha már Izsák vagy, el ne engedd, el ne menj arról a helyről! És ha már itt vagy, engedd, hogy Isten vezessen, folyamatosan megmutassa azt a helyet, lépésről lépésre, hit által, és utána megáld az Úr, de nem azért, hogy jól érezd magad, hanem azért, hogy még jobban érezd magad, mert az áldás átfolyik rajtad, és ez a legcsodálatosabb dolog. Ezen a földön a legcsodálatosabb dolog azt átélni, hogy Isten fölhasznált, és egy edény, egy csatorna lehettél abban, hogy valakinek jobb legyen az élete körülötted. Ez az elhívásod. Hogy az emberek megtérjenek, hogy a hívők fölbátorodjanak, hogy a gyülekezet egyre jobb legyen, és az Isten népe egy olyan hely legyen, ami a legfantasztikusabb hely a földön. Áldott, boldog emberek helye. Az Isten akarata működik. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Atyánk, a Jézus nevében hálásak vagyunk neked azért, hogy tanítasz bennünket az áldásról, és köszönjük neked mindazokat a dolgokat, amin keresztül mehettünk, és mindazokat, amiket megtanulhattunk. Uram, kérlek téged, mennyei erőddel, szent szellemeddel, mindazt, ami tőled való üzenet a szívekben, pecsételd most meg a Jézus Krisztus nevében. És szólok most mindazokhoz, akik úgy vannak itt ezen a helyen, hogy még nem érzitek magatokat azon a helyen, ahova Isten kiválasztott. Nem tudjátok azt mondani, hogy igen, ez az én helyem, az Úrtól való helyem. A szolgálatban, a gyülekezetben, a családban még valóban ki kell léptem arról a helyről. Ha úgy vagy itt ezen a helyen, hogy tudod, hogy változtatnod kell. Ha van ilyen közöttünk, emeld fel a kezedet Istennek is, szeretnék értetek imádkozni. Ha így vagy itt, hogy változásra van szükséged, érezned, hogy tovább kellene lépned. Belépni arra az ígéret földjére, amire Isten kiválasztott, mert hát ez vagy Úr-Kazdim, vagy Hárán, vagy félúton itt-ott, amott. Az Úr Jézus nevében legyetek áldottak, akik most Istennek ezt jeleztétek. Az Úr Jézus nevében a Szent Szellem vigasztalása legyen rajtatok, és tapasztaljátok meg, hogy az Úr szeret. És ő szeret Háránban, szeret mindenütt. És megáldalak titeket most. Isten adjon nektek inspirációt. Adjon látást, hova kell lépnetek. Imádkozom, hogy minden félbe maradt ígéret a Jézus nevében újra legyen fölvéve, és legyen beteljesítve. Hogy semmi abból, amit az Úr valaha mondott nektek, nem vesszen el, hanem a helyreállítás szólom az életetekbe a Jézus Krisztus nevében. Hogy mindaz, amiből esetleg kiléptetek, és ma azt mondjátok, nem találjátok azt az áldást már, ami valaha volt az életeteken, mert nem azon a helyen vagytok. A Jézus nevében megáldalak titeket, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek be az Isten egyházába, épüljetek be a szellemi hajlékba, legyen egy biztos helyetek, legyen egy biztos elhívásotok a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. És most szeretnék azokhoz szólni, akik Izsák generációja. És úgy vagy itt ezen a helyen, hogy nincs kenyér. Éhség van azon a földön. De ma szükséges megerősödnöd abban az üzenetben, mint Izsáknak, hogy ne menj el arról a helyről, ahova elhívott az Úr. Ha úgy vagy itt ezen a helyen, hogy tudod, Isten állított oda, de sok kudarc és nehézségen keresztül kellett menned is. Ma meg kell erősítened, érzed a Szent Szellem által, meg kell erősítened, hogy innen nem mész el, hanem megvárod, mint Boáz, míg eső jön. Megvárod, mint Izsák megvárta, hogy előbb-utóbb kútat találunk, és víz lesz. Emeld fel a kezed az Úrnak, és szeretnélek megerősíteni téged ebben, a Szent Szellem által. A názareti Jézus nevében, Isten Szent Szellemének a folyója, áradjon most az életetekben, frissítsen meg az Úr. Frissítse föl a szíveteket, a szellemeteket, a lelketeket, tapasztaljátok meg ebben a fáradt és nehéz időszakban is, hogy az Úr jó, hogy ő el nem hagyott benneteket. Lehet, hogy a láthatókban nincs miért boldognak lenni, de a Szent Szellem a láthatatlan világból hozzon örömet a szívetekbe, hozzon megfrissülést, hozzon békességet, a szabadulás tudatát, a biztos győzelem tudatát, hogy lesz egy nap, amikor megszabadít az Úr minden ellenséget kezéből. Lesz egy nap, amikor minden nehézség korszak, ami most van az életedben, véget ér. És azt fogod mondani, jó az Úr, velem volt és megáldott engem. A Jézus Krisztus nevében megáldalak titeket hűséggel, megáldalak kitartással, és kérem Isten szellemét, frissítsen most meg, hogy megtisztuljon a bensőtök minden rossz gondolattól, minden fáradtságtól, minden hitetlenségtől, és Isten tüze áradjon a szívetekbe. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Gyertek és dicsérjük az Urat, emeljük föl az ő nevét ezen a helyen. Engedjük meg a Szent Szellemnek, hogy kiáradjon ránk. Engedjük meg Istennek, hogy ami most Istentől valóban a szívünkhöz szólt, az tudjon egy bátorodást kapni az életünkben. A mag, hogy legyen megöntözve Isten jelenlétével. Uram, szeretnénk veled járni. Tölts föl bennünket Szent Szellemmel ezen a helyen. A Jézus Krisztus nevében.